Hölgyeim és uraim, ismét teraszt nyit a táncművészet, ahogy az olvasható a Nemzeti Táncszínház honlapján. Kezdődik a táncpark, ezt júliusban évről évre megszokhattuk már, hogy a millenárison hát kitelepül a színház, és tulajdonképpen a fűben, szabadtéren lehet élvezni az előadásokat. És az egyik nagyon különleges előadás az július 11-én csütörtökön lesz, és a Magyar Állami Népi Együttes Körtánc című produkcióját láthatjuk, és itt van a rendező koreográfusa vonalban, a Kossuth Díjas Mihály Gábor. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, örömmel vagyok itt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
A körtánc, hogyha jól emlékszem, akkor ti ezt a trianoni évforduló alkalmából állítottátok színpadra, ugye?
Valóban így van. Ez a Nemzeti Összetartozás napjaként emlékezünk erre a, hát, mit mondjak, sorstragédiára? Miközben maga az emléknap sem a tragédiát hangsúlyozza, hanem inkább azt, hogy annak ellenére, ami történt ezzel az országban, tovább él ez a haza. Együtt él a magyarság, együtt él a Kárhely-medencében mindaz a nép, amelyik addig is együtt élt. Ennek állít emléket? Talán nem is az emlékállítás a szép kifejezése, vagy a megfelelő kifejezés, hanem inkább a folytonosság hangsúlyozása. Úgy állítottuk össze az előadást, hogy ebben teljes természetességgel jelenjenek meg a magyar mellett a Kárpát-medencében élő nemzetiségek táncai, zenéi, kultúrája. Bizonyítva azt, hogy lehet, hogy a határok szétszabdalták ezt a Kárpát-medencét, de azért az az ezer éves Szent Istváni ország az tovább él, ahol a nemzetiségek, ha csak valamiféle politikai családság nem fordította egymással szembe
hát
őket,
igen,
a legnagyobb békében és barátságban, testvériességben éltek együtt.
Ugye tánc antológia annak a műfaja, hát ez egy ilyen furcsa műfaj, ugye az irodalomból ismertük, de valahogy a táncosok, koreográfusok ezt úgy kisajátítottátok magatoknak, vagy maguknak, és előszeretettel használjátok. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy egy ilyen, nem tudom, általános válogatás, összeállítás?
Igen, tehát azért sajátítottuk ezt ki magunkat, önhatalmúat a kedves irodalmárból látunk, mert ez szabaddá teszi a gondolkozás, asszociációs teret, hogy kedvünkre válogathassunk azokból a legszebb, legemblematikusabb táncos zenei példákból, amelyek együttese aztán kiadja ezt a körtánc címet, amelyik hát a kör, mint szimbólum összetartozást jelent. A folyamatos változása, fordulása, az egységképe, miközben, ha ráközelítünk, akkor persze látjuk, hogy itt azért karakteres nemzeti sajátosságok jelennek meg. Másként énekel a román, másként táncol a sváb, a szerb, de mégis valahogy egy egységes képet mutat, ahogy távolodunk a kis pontoktól, és egy gyönyörű, színes, sokszínű kört, halmazt látunk.
Igen, azt azért fontos elmondani a néptáncban, vagy a népzenében kevésbé járatos hallgatóknak, hogy valahogy úgy van ez, ugye azt szokták mondani, hogy hát magyar néptáncot tanulunk, de hogy ti sokkal inkább szeretek Kárpát-medencei tánckultúráról, meg zenei kultúráról beszélni, amiben ugye vannak áthallások, meg összefüggések, meg talán dialektusok, így is szoktátok mondani, de hogy valahol összefügg az egész, mégis tulajdonképpen nagyon-nagyon sajátos és nagyon különálló mikrokultúrákról beszél.
Igen, sajátos mikrokultúrák, de mégis egységes, hiszen azért, hogyha arra gondolunk, hogy egy faluban, ahol magyarok, cigányok, horvátok, vagy még akár szerbek, vagy svábok, mondjuk ezer éven keresztül élnek együtt, lehet, hogy össze is házasodnak, ismerik egymás zenéjét, táncait, még akár táncolják, énekelik is. Hát természetes, hogy hatnak egymásra, miközben persze azért a sajátos karakterek azok megmaradnak. Valóban egy csodálatos ez a Kárpát-medence. Olyan sokszínű rétegei maradtak meg a tánctörténetnek itt, ami szinte sehol a Európában nincsen. Talán a Sebő Feri mondta azt, hogy a Kárpát-medence ez olyan, mint a tengernek a partja, ahogy Nyugat vagy Dél-Európából az évszázadok folytán az újabb és újabb táncdivatok megjelentek, és ahogy a tenger ezeket szépen lerakja a tengerparton, és ott vannak a rétegek egymás mellett. Tehát itt a Kárpát-medencében a kora középkori körtáncok vagy lánctáncok ugyanolyan természetességgel itt vannak, mint a 19. század eleje már polgári táncai, de az eszközös táncok, a férfi táncok, a páros táncok, és ugyanezek a történelmi rétegződések megvannak a nemzetiségeinknél. Sőt, van olyan, hogy például az erdélyi románok olyan régies barokkor, vagy még azelőttre visszanyúló vonulós forgatós táncokat őriztek meg, amiknek egy részét mi már elveszítettük. De ez már Bartók sem foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy hol és melyik nép őrzi meg. Hát ha van híres, sok nagyon híres bartóki mű, akkor a négy román táncok az egy ismertű. Vagy kórus művei, ahol szlovák énekeket dolgozott föl. Mert ő sem szűkkeblően vizsgálta a Kárpát-medencét, hanem csak a kulturális érték szempontjából.
Hát igen, és ahogy mondtad, ugye táncról beszélsz, de hát mindegyikhez ugye zene csatlakozik, tehát ez ugyanúgy érvényes a különböző zenékre. Misi, egy pár szót mondj magáról az előadásról, milyen szemelvények láthatók akkor ebben az antológiában, és kik adják őket elő, illetve kérdés, hát gondolom az eredeti bemutatóhoz képest azért kellett már eszközölni változtatásokat, meg nyilván a szereposztás is módosult.
Igen, ha valami változott, akkor az a szereposztás változott, hiszen hál' Istennek lányok összebarátkoznak fiúkkal az államegyüttesbe, aztán házasság lesz belőle, kisbaba születik, úgyhogy néhány lány már otthon nevelgeti a kisgyerekét.
A leendő néptáncosokat, igen.
A leendő néptáncosokat, miközben majd mi a kiváló millenárison fogunk táncolni. De alapvetően nagy változás nem történt. Továbbra is az Állami Népegyüttes zenekara és a Kóló zenekar muzsikál. A Kóló zenekar felelős a szerb, a horvát és a sváb táncokért, miközben az összes többit a Magyar Állami Népi Együttes prezentálja, és hát bejárjuk a teljes Kárpát-medencét, tehát természetesen a jelenlegi, hát ahogy szoktuk mondani, ezen a napon talán szabad így mondani, a Kis-Magyarország tánckultúrá is megjelenik, de hát fölmegyünk Felvidékre, ahol a magyar mellett szlovák és ruszin táncokat láthat a közönség. Kárpátaljára is elborulunk, és Erdélybe, és aztán lehet természetesen a Délvidékre, és akkor így egy olyan, azt hiszem, egy olyan színes és sokszínű kép áll, lép, muzsikálódik, vetítődik a közönség elé, ami hát én nem tudom, hogy ennél izgalmasabb, sokszínűbbet kívánhatott az ember egy csillagos ég alatt üldögélve.
Hát biztosan nem, tehát ez lesz akkor július 11-én, 20 óra 30-kor, nyilván jó megvárni egy kicsit a sötétedést, az egyrészt ad egy klassz hangulatot, másrészt jobban élnek a színpadi fények, és ha már itt tartunk, azt hadd kérdezzem meg, hogy a Magyar Állami Népi Együttes az ugyanúgy működik, mint egy normál színházi társulat, értem ez alatt, hogy véget ér lassan az évad, és akkor van egy hosszabb nyári szünet, és akkor szeptemberben újra kezditek, vagy más a ti bioritmusotok, nyáron is vannak fellépések, illetve hogy mire készültek, hogy néz ki majd a következő évadotok?
Többé-kevésbé hasonlóan működünk, mint egy színház. Annyi a különbség, hogy nekünk sokkal rövidebb a leállás, július 15-től augusztus elég, tehát 3 hét az, amíg mi leállunk, és utána egyszerűen nem lehet az, hogy mi szabadságon leszünk, és jön augusztus 20-a és a nagy nyári fesztiválok, tehát ezt egyszerűen figyelembe kell vennünk, de hát ezt választottuk, ez a dolgunk, ezt tesszük. Sok izgalmas feladat vár még ránk az év második felében. Talán az egyik kiemelendő, ami nem hazai eladásokra vonatkozik, hogy előre haladott tárgyalásokat folytatunk egy kínai partnerrel, tavaly már turnéztunk Kínába, és ugye ebben az évben van az ünneplése a kínai magyar diplomáciai kapcsolatok 75 éves évfordulójának, és ez még egy plusz apropó arra, hogy Kínában egy hosszabb időt töltsünk el. Részesei vagyunk a Törökországban zajló magyar kulturális évadnak. Ennek a keretében is lesz két előadásunk, Isztambulban és Ankarában, És hát persze ellátjuk az itthoni feladatainkat. Van egy kiváló székházunk, színháztermünk, a Budai Vigadó, ez a Korvin téren van, ahol rendszeresen vannak előadásaink, bérletes műsoraink,
Igen, ez tulajdonképpen a hagyományok
idősebbeknek.
háza.
Így van,
Igen,
így van,
igen,
a
igen.
Hagyományok Háza, ez egy sok nevű intézmény,
Ez igaz.
és akkor mindenki kiválaszthatja a kedvére, hogy melyik alapján ismeri fel, és aztán még új bemutatóra is készülünk.
Na, arról mesélj valamit, ha lehet, ha nem titok.
Nem titok, kiváló zenészeink vannak, és ez nem csak Pál István Szalonna fémjelzi ezt a zenekat, hanem egyéb kiváló zenészeink, és elindítunk egy zenészportrék sorozatot,
Aha.
amelyben az ő zenei világuk jelenik meg, társulva, amennyiben olyan érdeklődésük is van, akkor a népzene határterületeivel, és hát mindenképpen természetesen tánccal. Az előadás október végén kerül színpadra, fiatal alkotók fogják színpadra állítani, úgyhogy én is nagy izgalommal várom, hogy az új generáció milyen új innovációkat épít bele egy előadásba, mi az, amit megőriz a hagyományból, mert az megkerülhetetlen,
Nyilván.
És milyen új impulzusok, új érzelmek keverednek hozzá. Úgyhogy jöjjön a közönség erre is, ha van kedve egy izgalmas zenészportrék sorozat első előadásán részt venni.
És te magad gondolkozol-e valamin, készülsz-e valamire?
Ó, hát az ember az mindig gondolkozik, és mindig készül. Talán ami legfontosabb, hogy tudom, hogy még nagyon messzinek tűnő, de 2026-ban 75 éves lesz a Magyar Állami Népegyüttes. Az Állami Népegyüttes azt hiszem úgy beleépült a magyar kulturális élet szövetébe, hogy egyetlen egy előadással ennek a megünneplése, prezentálása,
hát
ennek
lehetetlen,
a 75
igen.
évnek, az egyszerűen lehetetlen. Tehát ide egy olyan programsorozat kell, ami lefedi és méltón bemutatja ezt a társulatot, amibennek részesei film és szabadtéri kiállítás és sok minden más. Szóval minden olyan, ami a maga kicsi-kis területén a tökéletességbe törekedve egy egész nagy képé áll össze. Hát és aztán persze vannak személyes vágyaim is. Olyan szívesen csinálnék egy olyan előadást, aminek az a címe, hogy munkacíme egyelőre, hogy Bort iszik a magyar tánc mámor két felvonásban.
Nagyon jól hangzik.
Igen, én is azt gondolom, hogy igen, hát aztán majd meglátjuk. Meg is kell ezt tölteni tartalommal, a hangzatos cím az csak egy rövid ideig elégséges a néz.
Hát jó, de hát egy ilyen címet megtölteni a szó legszorosabb értelmében tartalommal talán nem olyan nagy kihívás, hát neked biztosan nem. Misi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket, nagyon izgalmasnak néz ki a következő évad. Egyet még árulj el, hogy ugye mondtad a Hagyományok Házát, Korvin tér, Magyar Állami Népi Együttes otthona, itt lehet veletek találkozni, lehet ugye az említett Nemzeti Táncínházban, illetve előtte majd a táncpark alkalmával, illetve a Műpában szoktatok ti még fellépni. Nem tudom, kihagytam-e valamit.
Így van, valóban rendszeresek vagyunk a Műpában. Már két olyan alkalom van, ami úgy tűnik, hogy egyszerűen beleépül a Műpa előadás sorozatában. Az egyik a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó,
Igen.
ez mindig húsvét vasárnap játsszuk. Hát a második, vagyis inkább azt kellene elsőnek mondanom, mert az volt először. Ez a Csodaváró Betlehemes a művészetek palotájában, a Bartók teremben, amelyiket már 6. éve játszunk, már 9 előadást játszunk egy évben. Ez azt jelenti, hogy több mint 10 000 ember látja ezt az előadást. Hát ez valami csodálatos a karácsonyt, ilyen előadással, ilyen közönséggel, ahol a legkisebbektől a legnagyobb, akik ott vannak. Hát számunkra ez lett az igazi karácsony ajándék, ami már 5 éve minden évben megkapjuk.
Jó, hát akkor itt lehet benneteket keresni, és akkor még egyszer mondom, hogy július 11-én ti vagytok a táncparknak a nyitó eseménye a Millenárison, és itt látható a körtánc, amelynek ugye te vagy a rendező és a koreográfusa. Egyébként nagyon izgalmasak lesznek még az egyéb produkciók is, lesz még folklór, ugye Duna Művész Együttes, Fittos Dezsőik is ott lesznek, de lesz flamenco, lesz kortárs, Kulcsár Noémi, Tellabor, Feledi János projekt, és aztán végül a Magyar Nemzeti Táncparknak táncegyüttes újra, szóval hogy minden stílust ki lehet élvezni, és azért az az igazság, meg az a jellemző, hogy a nézők azok kicsit konzervatívabbak, mint maguk a művészek, tehát könnyen el tudom azt képzelni, hogy a néptáncosok közül is beülnek sokan kortárs előadásra, és viszont nem tudom, te egyébként hogy látod ezt? Mennyire nyitottak a csapatok a más műfajok iránt?
Én úgy látom, hogy igen. Én azt hiszem, hogy az a rend, az a világ rendje, hogy a közönség egy kicsit konzervatívabb, mint az alkotó. Hát most képzeld el, hogy az alkotók konzervatívak lennének, a közönség meg azt mondaná, hogy na gyerekek, figyeljetek, hát most hagyjatok már ezekkel a dolgokkal, de ezt már láttuk évtizedekkel ezelőtt is. Úgyhogy szerintem ez a világ rendje, az alkotó haladjon a saját útján, és próbálja meg meggyőzni a közönséget, hogy ez a helyes út.
Na jó, hát ennél szebb végszó nem kell. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Mihály Gáborral, a Magyar Állami Népi Együttes rendező koreográfusával, Kossuth Díjas művésszel, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjával beszélgettem. Nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, én mindenképpen menni
köszönöm
fogok,
szépen.
És hát nagyon szép nyarat.
Köszönöm szépen, viszont kívánom neked is és a hallgatóknak is.
Köszönjük szépen, szervusz!
Szervusz!